szintre átszámított légnyomás 1017 hektopaszkál alig változik. Az ország nagy részén derült, északkeleten, valamint az Alpok alján és a Kisalföldön erősen felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben a változó felhőzet mellett többnyire sok napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúlon, később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Hajnalban 14-20, délután 30-35 fok várható. A Balaton 25, a Velencei-tó 29, a Tisza-tó pedig 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb, éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. 22 óra múlt, 4 perccel.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a jadrám melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
Első rész.
A nevem Bond. James Bond. Mondta a kém. És fejest ugrott a tengerbe. 1941. július 14-én az ügynök leadta jelentését feletteseinek. Tricikli, mert ez volt a beceneve, a brit haditengerészet titkos büszkesége volt. Nem kerülhetett sor semmire a világban, amiről ő ne szerzett volna tudomást, ne írt volna jelentést. Júliusi jelentése több okból is emlékezetes maradt a történelem a figyelmes utókor számára. Hogy is ne, hiszen majdnem megváltoztatta a második világháború kimenetelét. Ha legalább annyira komolyan veszik, amennyire büszkék rá. De mindenben még az angolok sem tökéletesek. Két komoly hibát mindenképpen elkövettek. Nem hitték el a júliusi jelentés állítását, miszerint a japánok az év vége előtt meg fogják támadni Pearl Harbort, és nem vették komolyan azt sem, hogy a németek által túlfűtött gőzkazánnak nevezett területen, ez Szerbiát jelentette, egyre jobban és ügyesebben szervezkedő vezető, akit barátai és elvtársai Tito fedőnévvel illettek, koránt sem csak antifasiszta háborúra készül. Együttműködése Moszkvával nem látszólagos, éppen ellenkezőleg. A szövetségesekkel, Angliával cicázik, célja pedig a kommunizmus. De mégiscsak nehéz volna úgy felsóhajtani, hogy maradtak volna inkább Drazsa Mihajlovics pártyám. Nehéz volna ekképpen tenni, hiszen már a szó csetnik. Elegendő ahhoz, hogy elvágott torkú halottakat, rozsdás kanárra ragadt szemgolyókat lássunk magunk előtt, hordába verődött gyilkosokat, akik számára az életben maradásnak egyetlen feltétele volt. Szerbnek kell lenni. A Fekete Kéz nevű nacionalista szerb tiszti szervezet tagjaként Drazsa revolverrel adott nyomatékot állításának, hogy nincs nála jobb szerb, ami kávéházakban mégsem általánosan bevett bizonyítási eljárás. Kávéházon kívül sem, úgy mint parlament, utca és idegen emberek lakása, mégis igen gyakran és halálosan éltek ezzel a módszerrel. Nehéz volna tehát arra még csak gondolni is, hogy maradtak volna az angolok az eredeti elképzelésük mellett. Mert úgy rögzült a történelmi tudás, hogy a csetnikek gyilkos hajlamú gazemberek, akik más népek szemét gondolkodás nélkül kiválják az előbb említett rozsdás kanállal. És ezt a tudást nem igyekezett cáfolni Drázsa késői örököse sem. Bár ő kultúráltan csak annyit mondott, hogy a magyarok és horvátok lesznek szívesek vonaton, illetőleg gyalog, kocsival elhagyni a szerb földet. Aminek különben majdhogy nem a Balaton mossa egyik határát, de a Jadrán tenger biztosan a másikat. Viszont 1944 végén Tito beleegyezésével igen sok embert lőttek főbe. Szabadkán is környékén 852 férfit. Jöttek a partizánok, mondja a nagyanyám, és igen köpve ejti a szót, és elvitték a Miskát. Csanta vére rajta kívül még 20 férfit. Nem tudom, ha odafigyelnek a kém jelentésére, ha komolyan veszik állításait. Ha Churchillnek nem kedves annyira a kommunista hősvezér, hogy még a fiát is elküldi hozzá, több áldozattal járt volna-e a dolog. Vagy mi van, ha nem vagyok pionír, akinek vörös kendője a partizánok kiömlött vérére emlékezik? Hitler kedvenc müncheni sörözője kellemes hely. Éppen annál az oszlopnál ültem, amibe a sovány kis Szabó, az egyik első attentátor elhelyezte a robbanóanyagot. Igen tágas, ami a dohányzók és nem dohányzók számára egyaránt előnyös. Fapadjai és asztalai, akár a többi bajor sörözőben. Népviseletbe öltözött pincérlányok örömmel, földiként üdvözölnek. Ingyen perec, de csak egy. Mintha nem is a Balkáról jöttek volna, e kedves lányok. Echte németes kiszámítottság. Elképzelem, ahogy Hitler megemeli a korsóját, és vele mindenki. Kezek lendülnek, hab folyik a literes kancsó oldalán. Ez a szörnyű a diktatúrában. Inni kell, ha éppen nincs is kedved. Azt meséli az idegenvezető, aki direkt nekünk szerveztek be, hogy itt vonult be Hitler, és itt állt meg, és itt volt a nácik székhelye, és a hadiszállásuk, és innen indultak, és itt masíroztak. És kering a busz a Maximilian Strasse és a Max Joseph Platz között, meg ki tudja merre. Ludwig Ferdinand palotájánál még figyeltem, aztán elfáradtam. Meguntam Hitlert. Úgy is tudom, Walter legyőzte, jöhetnek nekem a Dumával. Amikor azonban gyalog is belébotlottam a Königsplatznál, hogy erről vonult be, hirdette egy tábla, akkor már tetszett a dolog. Micsoda jó város ez a München, erre gondoltam, és megkívántam valami knédelszuppét sótlan hússal, barna sörrel. El is indultam a szállás felé, Dachauer Strasse 13, hogy esti ruhát öltsek a vacsorához. Körömcipőre gondolni a Dachau úton. Levesre gondolni a Hitler bevonulására emlékeztető tábla mellett. Felejteni csak azt tud, aki nem fél emlékezni. Ez volt Szálasi kedvenc kocsmája. Mikor vezetnek oda egy pohár igaz magyar borra? Itt hadonászott Drázsa a revolverével. Mikor mutatják meg nekem? Hogy közben ne féljek. Ne gondoljak arra a köztársaság téri tüntetésre, amelyen az Árpád sávos lobogók csíkjaitól rosszul lettem. Kopaszok mellett szakállasokat is látni véltem. Elfutottam, ki a Rákóczi útra, onnan a Blaháig, és se cipő, se étel eszembe nem jutott nekem. Láttam már ezt, láttam már ilyent. Lihegtem a férjemnek. És mikor kilátásba helyezte, hogy elmeséli Szent István telepen, ahová amúgy igyekeztünk azon a délutánon, céklává főtt a fejem. Nehogy, kérleltem, szégyenkezve. Nem akarom, hogy mások is tudják. Ha nem a kommunista párt uralma alatt növök fel, akkor tudtam volna körömpörköltre és borjú bőrcipőre gondolni? Hogy is van ez? Mikortól a felejtés, ami nem ugyanaz, mint az amnézia? Nem zsidózunk, nem cigányozunk, nem magyarozunk, nem siptározunk, nem rácozunk, nem olájozunk, nem tótozunk. És akkor mit fogunk csinálni? melyik országban is vagyunk éppen? Kérdezte a tricikli becenévre hallgató kém Balla Pál belgrádi magyar konzultól, mielőtt elindult, hogy tárgyaljon Mihajlovicsal, mert egy kémnek sokféle emberrel kell kapcsolatot tartania. Útjáról így számolt be. Éjjel 35 kilométer utat kellett megtennem a hegyek között, úttalan erdőségekben, részben gyalog. Ráadásul Gornyi Milánovac mellett egy faluban igen veszedelmes helyzetbe kerültem, amennyiben Mihajlovics emberei velem szemben fenyegetőleg kezdtek fellépni. Útközben egyébként 7 kommunista fogolynak a szemem láttára vágták el a torkát. James Bond azonban nem veszítette el a hideg vérét, hiszen nem kellett attól tartania, hogy ügynöknek nézik. Kitűnően beszélt nyelveket, a szerbet anyanyelvi szinten, ami nem lehetett számára nehéz, hiszen az volt az anyanyelve. James Bond igazi neve Dusko Popov volt. A tricikli becenévről később ejtünk szót. Nem kedvelte a gyilkosokat. Jelentésében meg is írta, hogy csalódott Rázsában, mert nem csak gyáván, katonához nem méltó módon viselkedik, kollaborál össze-vissza, de úgy is gyilkol. James Bond, hogy fedő nevén hívjuk, zsebében miniatűr fényképezőgép lapult, amellyel a szöveten keresztül is igen kitűnő képeket lehetett készíteni. Amikor Churchill megnézte a szakállas csetnikekről készült fotósorozatot, amelyen világosan látszott, hogy ruházatuk, fogazatuk ápolatlan, rokon szemben még inkább a másik oldal felé fordult. A Walterről készült fényképekről egy igazi úr, mondhatni született uralkodó pillantott a világba. A körötte összegyűlt katonák, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy ne gerilláknak, hanem partizánoknak hívják őket, csontsoványak és beteges kinézetűek voltak. Valóban éheztek, valóban tetvek, skorbut kaszabolta őket az ellenség mellett. Viszont úgy néztek vezérükre, Walterre, akit maguk közt Titónak neveztek, hogy az magával ragadta Churchillt. Éppen ilyen emberre van szükségünk, pattintott az ujjával, mert azt gondolta, az ápolt külső mögött egy úriember szíve dobog, akivel majd a monarchiáról és közvetve az angol befolyás megtartásáról is tárgyalni lehet. Tévedett. Az ápolt szinte piperkőc külső mögött egy kommunista dobogott. Szíve nem tudom volt-e. James Bond figyelmeztette főnökeit, hogy amennyiben Titót támogatják, több hibát is elkövetnek. Egyrészt olyan embert fognak hatalomra juttatni, aki csak is a hatalmat akarja. Kiegyezni, tárgyalni nem fog. Másrészt kommunista uralmat akar. Harmadrészt pedig a csetni kérdést a tőlük való elfordulással, akikhez a szerb falvak lakossága jobban húz, nem megoldani fogják, hanem jegelni. És majd felüti a fejét. És az nem lesz jó, írta jelentésében Bond, mert destabilizálja a térséget. És ez a bizonytalanság korán sem segíti majd a mi jelenlétünket. Éppen ellenkezőleg. A velünk való szembefordulást fogja erősíteni, hiszen akkor a köztudott lesz, hogy egy szerb hazafival szemben, akinek tartják ezt a gyilkossá lett tisztet, egy kommunistát részesítettünk előnyben. A brit miniszterelnök néhány évig gondolkodott a dolgom. Nem tudta megemészteni Mihajlovics elképzelését, amely szerint a jugoszláv királyság majdani magja, az etnikailag tiszta Szerbia, melyet ki- és betelepítésekkel kell majd megteremteni, és ami a föld nemzeti alapú újraelosztásával jár majd együtt. Szerbiát nem csak az usztaságtól, muzulmánoktól kell megtisztítani, de a nemzetellenes kisebbségektől is. És egy angol ezt nem fogadhatta el. Milyen igaza volt. Így hosszas töprengés után megírta Tito marsalnak, hogy szilárdan eltökélte. A brit kormány többé semmiféle katonai segélyt nem nyújt Mihajlovicsnak, hanem csak önt fogjuk támogatni, és örülnék neki, ha a királyi jugoszláv kormány eltávolítaná kebeléből Mihajlovicsot. James Bond szerint a kommunistákkal az a baj, hogy nem tudnak bánni a nőkkel. Szerintem igaza volt. Azért vettünk Skodát, mert szerintem az már megint jó autó. És különben is nagyon jó érzés új autóban utazni, de úgy, hogy közben nem kerülünk elérhetetlen távolságba mindazzal, ami vagyunk. amiből azzá lettünk, amivé. Gyakran sáros az autó, mert le kell húzódnom az útról azok elől, akik nagyobbat, jobbat, gyorsabbat vettek, mint amennyit elbír a farkuk, és hát úgy is mennek, mint akit a farka húz. Sáros, de jó. Gondoltam egészen addig, míg el nem olvastam, hogy amikor a háború elején Tito áttette a székhelyét Belgrádba, a német katonai parancsnok mellett volt a lakása, mint a Skoda művek mérnökének. Hogy pont a Skoda kellett neki. És azt is olvastam ugyanott, hogy Zágrábot elhagyva örökre elhagyta újszülött kisfiát és feleségét is. B. ehhez még azt is mesélte, hogy az erdőségek mélyén, ahol a partizánok éltek és harcoltak, nője senkinek nem lehetett. Egészen pontosan senki nem kúrhatott, csak is a főparancsnok. És volt is neki szeretője, akitől tán jobban rettegtek a katonák, mint magától a marsaltól. Főparancsnoktól, Titótól, Waltertől, Istentől. Akit viszont kamatyoláson kaptak, főbe is lőhették. Mert a partizánok köreiben ilyen volt a morál. Ebből is látszik, mennyire igaza volt James Bondnak. Mert milyen férj az, akinek, akár piszkos Frednek, aki a csendőrség pincéjében lakik, mert azt még soha nem hallotta, hogy ott razziáztak volna. Annyira a belgrádi német parancsnokság mellett kell laknia, hogy elhagyja a családját. De annyira, hogy örökre. És milyen férfi az, aki a sok szomorú, életét kockáztató partizánnőtől megvonja azt a kis örömet, amihez még háborúban is akadt kedv? És milyen férfi az, aki nem engedi meg a szeretőjének, hogy rápillogjon a sok szomorú, életét kockáztató partizán férfira? Adna tán valami kis örömöt valamelyiknek? És milyen férfiak azok, akik mindezt tűrik? Hogyan bánnak a nőkkel? Kommunisták ezek a férfiak. És úgy bánnak a nőkkel, akik nem kommunisták, hogy megerőszakolják őket. Nagyanyám, a kozmetikusom nagynénje, róluk biztosan tudom. A zöldséges veremben húzódtak meg, oda dugták őket a szüleik, amikor 44-ben bejöttek a partizánok. Talán igazságtalan vagyok? Sarkítva fogalmazok, mikor azt állítom, hogy a kommunisták nem tudnak bánni a nőkkel, valóban. És bizonyára igazságtalanul is. Jól van. Az is akarok lenni. Igazságtalan. De ha lehet, mulatságosan az, tarthatatlan állítást fogalmazva meg, amit senki nem vesz komolyan, hisz butaság. Valóban. Az viszont pimasság volt, hogy amikor már mindenütt megdőlt a kommunista puha diktatúra, akkor ott, ahol élek, bekeményedett. A kommunista pártitkár szigorúra vette a figurát. Olyannyira, hogy nacionalista is lett, háborúzott és koalíciós kormányt alakított a radikálisokkal. Vörös és fekete uralom. Szarajevó ostroma tovább tartott, mint a hírhet leningrádi. Több mint 3 év fűtés, világítás, telefon, vezetékes vízellátás nélkül. Erről nem beszélhetek. Erről csak annyit mondhatok, hogy annak az országnak a polgáraként éltem, amely támogatta. Részese volt annak a 3 évnek. És a többinek is. Knin, 1990. január-augusztus. Horvátország. 1991. július-december. Bosznia, 1992. április, 1994. június. A 8. katonai behívó után megszűntünk számolni. Nem gondoltam arra, hogy elvihetik a fiam apját. Egyfolytában arra gondoltam. Ezért mondom, a kommunisták nem tudnak bánni a nőkkel. Azt mesélte az egyik ismerősöm, már igen öreg asszony, 80 éves is elmúlt, hogy nem szeretek semmilyen fémet, csak a tiszta és átlátszó anyagot. Ezen nagyon elcsodálkoztam, mert nem olyan nőnek ismertem, aki megvetette volna az ékszereket, kiváltképpen az aranyat. Ami még inkább csodálkoztam, mert mégiscsak kommunista volt ez a vénasszony. Igazi, a háborút végigjárt partizánnő. Viszont Goli otokon is tartózkodott. Az elsők között volt szerencséje ehhez a Tito-féle találmányhoz. Oda csak is kommunistákat szállítottak. A jugoszláv adatok szerint 1948 és 1963 között több mint 55 ezer embert. Köztük volt az én öregasszony ismerősöm is. 1953-ban járt le a büntetése. Miután hazatért, már igen sok időt fordíthatott arra, hogy magával törődjön. És meg is kívánta úgy a teste, mint a lelke. Alig múlt 30, de foga már nem volt egy se. 1953. januárjában érkezett haza. Azt mondta, furcsa érzés volt utcán menni, épületeket, házakat látni maga körül. És csend volt, az is nagyon furcsa volt. A szél hiányzott, az a kemény, kegyetlen tengeri szél. Majdnem elesett az utcán, hogy nem kellett egyensúlyt tartania, mint a szigeten, a széltől, a váratlan gumibotütéstől. Alig tudott hazáig tapogatózni. A lakásban a férje kiugrott az ágyból, azt se tudta, megölelje, higgyene a szemének. Ő hidegen viselkedett, azt mondanám távolságtartóan. Nem engedte, hogy megcsókolja. Nem volt egyetlen foga se. A férje megértette, azt hiszem. Mégis maradt köztük egy fehér sáv, egy hideg tartomány, amin már nem tudtak átlépni egymáshoz. Szinte tökéletes volt a házasságuk, jól működött, de az a reggel, hogy elfordította tőle fogatlan száját, nem múlt el közöttük. Mintha megszegte volna az ígéretét, ilyesmit érzett ki a férje viselkedéséből. És akkor még nem is gondolta arra, hogy csókolta más nőket, míg ő a szigeten volt. Kérdezni persze nem volt se akarata, se mersze. A természet ellenében élni 3 évig, az csak a háborúban lehetett, az offenzívák idején és azokra várva. Más idők voltak. A főparancsnok sem engedte, halálbüntetés is járhatott érte. Közvetlenül a háború után házasodtunk össze, mesélte. Sokszor hallgatóztam, szinte megkívántam a testét, ahogy reggel zajos hangossággal távozott belőle a méreganyag, a sok kávé, az előző napi zeller saláta. Annak illata sokáig betöltötte a fürdőszobát. Hamar rájöhetett, mit érzek, hisz hetente többször is visszahúztam a szobába, magamra, hogy kijött a fürdőszobából. Ez volt a mi legintimebb titkunk. Erről a barátnőimnek se fecsegtem. Mit is mondhattam volna? Ha pisál a férjem, hát úgy megkívánom, hogy egy pillanatig se kell várnia. Talán ezt is a háborúból hoztam, Drvár mellől, ahol olyan közelségben éltek egymás mellett a partizánok, és mégis akkora fegyelem szakította szét őket. Kezek, lábak és fejek pattogtak mellettünk a sziklákon egy-egy támadás után. Sokan behugyoztak ilyettükben. És azokban a halálhoz legközelebbi pillanatokban furcsán viselkedik a test. Elindulnak egyéb nedvei is. A félelem görcse mellett a vágy is szabdalja az ölet. Mind hiába. Nem maradt más, mint a remény. Túl kellett élni a háborút, ha valaha kefélni akartunk. De ennek vége szakadt azon a januári reggelen, amikor elfordítottam tőle az üres szám. Végig simított a fejemen. Nem is tudtam addig, hogy annyi hajam kihullott. Csak az érzésből, az ujjaiból, amelyek szinte üresen siklottak a fejbőrömön. Rengeteg hajam volt, úgyhogy ez így nem pontos. Még mindig sok maradt, de a régihez képest, a régi mozdulathoz viszonyítva üresnek éreztem az ujjait. Nagyon sokkal később, amikor már neki szinte semmi haja nem maradt, 30 évvel később értettem meg, hogy ő azt nem érezte. Hogy neki kopasz is lehettem volna, mert szeretett. De félrehúztam a fejem. Ott álltunk egymással szemben a félhomályban. Először láttuk egymást 3 év után, és én előbb elfordultam, aztán a fejem is elhúztam, mesélte az öregasszony ismerősöm.
Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.